Kedves fiatalok és tiszteletbeli fiatalok, mert úgy láttam, hogy vagyunk egy páran ez utóbbi státuszban is itt. Azon gondolkoztam, hogy délután nem biztos, hogy könnyű feladat megszólalni, tekintve, hogy délelőtt már lelkileg megerégítettünk, délben amúgy is megerégítettünk, tehát ebédeltünk, jól laktunk, és a délután az mindig egy kicsit olyan veszélyes időszak, már fáradunk is. Nekem az ad reményt ezen a mai délutánon, hogy szerintem egy nagyon szép témát választottak a szervezők, ugye ők kértek fel konkrét témával, tehát nem az én választásom ez. Egy olyan témát, amelyik én úgy gondolom, hogy a Bibliának, de talán tágabb körben is az egész emberiségnek az egyik legszebb története, ez a bizonyos József története lesz. Erről szeretnék szólni. Előre bocsájtom, hogy többségeteket ismerem azért valamilyen mértékben. Biztos vannak, akiket nem, vagy akik először vannak itt, elnézést kérek tőlük. Én most nem tűztem ki célul azt, hogy az egész történetet úgy átvegyük, vagy végigvegyük. Kérem, hogy akinek ez hiányozna, az majd esetleg utóbb olvassa el, egy nagyon szép történet, mint mondtam. Én néhány tanúságra szeretnék majd összpontosítani. Azokra is, azokra különösen, amelyeket meg is jelöltünk a szórólapon, vagy hát a meghívón. Olvasom, hogy milyen alcímeink, vagy kérdéseink voltak. Az egyik az így hangzik, hogy előny vagy hátrány, ha magunkra maradunk az életben. A másik így hangzik, hogy legyőzhető a bosszúállás lelkülete, az erre való hajlandóság, ami bennünk él. És a harmadik, hogy le tudjuk-e tenni Isten kezébe az életünket, az egész életutunkat. Nem tudom, mennyire érzitek magatokat megszólítva. Mikor megkértek erre a témára, azért is csillant fel a szemem, mert nem sokkal a felkérés erő, tehát most már azért több ideje, több hete. Más összefüggésben ugyanerről a témáról szóltam egy más helyen, és én valahányszor újra gondolom a József történetét, annyiszor ragad meg, és hát annyiszor indít meg a lelkemben, elismerem. Vannak olyan mozzanatok, ahol néha könyökszökik a szememben a mai napig. Ma, mint jeleztem, nem a történet mentén szeretnék haladni, hanem az említett három témakör kapcsán szeretném a tanúságokat leszűrni, levonni, és nyilván folyamatosan visszahivatkozok majd azért a történésekre is. Rögtön rá is térnék az elsőre, hogy előny vagy hátrány, ha magunkra maradunk az életben. Hát azt gondolom, hogy ha nem mondtam volna, hogy milyen összefüggésben tárgyaljuk meg ezt a kérdést, hanem hétköznap teszem fel, mindenki rávágna a választ, gondolom, hogy hát nyilván hátrány, ki szeret egyedül lenni, meg ki szeret magára maradni. Nem tudom, hogy hogyan élünk meg, vagy éltünk meg, kinek mikor adatott ilyen életkörülmény, hogy elveszített valakit, vagy fizikailag esetleg az életből is, vagy akire nagyon támaszkodott, az egyszer csak nem volt már mellette, vagy ilyen vagy olyan összefüggésben egy abszolút magányt éltünk meg. Biztos, hogy mindjárt próbára tett, mindjártnak megnehezítette az életét. Az a kérdés, és én erre szeretnék most koncentrálni, itt a történet tanúságait taglalva, hogy egyértelműen hátrányos-e vajon ez a helyzet, mert mi így gondolkodunk felőle. És hát ugye rejtve van a kérdésben már a válasz, hiszem ti is érzitek, megelőlegezem, hogy nem biztos, hogy egyértelműen hátrány a magány. Nem örvendetes, fájdalmas, meg küzdelmes, de nem biztos, hogy hátrány. Nézzük, hogy József életében ez hogyan történt, mert hogy ő ezt átélte, mélyen átélte. Egy mérleget hadd vonjak itt a bevezetőben József életkörülményeit illetően, én is most gondolkoztam el a mai délutánra készülve. József életében biztos, hogy előny volt, hogy neki volt édesapja. Lehet, hogy ez furcsa hangzik, amit mondok. Én délben itt elment már valaki közülünk, egy jó barátom. Vele beszélgettünk a parkolóban, összefutottunk, ez valahogy szóba jött. És részletek nélkül hadd mondjam azt, hogy manapság nem mindenkit úgy nevelnek fel, hogy van egy férfi a családban, főleg egy fiúgyereknek ugye egy példakép, egy mintakép előtte. Nagyon sokaknál ez hiányzik, kiesik. Józsefnek előnye volt, hogy neki volt édesapja, és hát nem is akármilyen édesapja volt, mint tudjuk. Egy mélyen megtért ember volt Jákob, egy igazán hívő ember, tehát egy hívő ember volt a család, fő az édesapa, és ez József számára mindenképpen egy hatalmas kiváltság volt és előny volt. Hátrány volt ugyanakkor, és itt hadd utaljak arra is, hogy nem is olyan távoli ez a történet a mai zilált családi viszonyokat, hogyha nézzük, hogy József családjában is hát nem igazán rendezettek voltak a családi viszonyok. Ugye mondtam, hogy volt édesapja, asszony is volt a háznál, rögtön négy, ugye, akik nem ismerik a történetet, azok kedvéért mondom. Következésképpen született 12 fiú és egy lány, azaz 13-an voltak testvérek, de ugye ez nem az igazi, olyan értelemben, hogy hát csak az apa volt közös, az anyák különbözőek voltak. Józsefnek történetesen csak egy édes testvére volt az édesanyjáról, ugye Benyáminnak hívták, ő volt a legkisebb. És tudjuk, hogy a történet szempontjából nagyon komoly jelentősége van ezeknek a félkapcsolatoknak, féltestvéri kapcsolatoknak. Ráadásul a családi viszonyokat tetézte még a naivitás, ami Jákobnál és Józsefnél, tehát az édesapánál meg a fiúnál egyaránt megjelent. Egyébként most, hogy mondom, most gondolkozok el rajta én is, hogy amilyen talpra esett és ügyes érvényesülő ember volt Jákob egyébként, annyira naív volt most ezen a téren, nem is érti az ember. Józsefet szerette, mert az édes, a kedves feleségtől származott, meg hát ő volt úgy tűnik a legalkalmasabb fiú lelkileg is arra, hogy kövesse őt. És Jákob ezt a szeretetét, ezt a megkülönböztetését kimutatta minduntalan, és hát még egy vörös posztót is teremtett a testvérek szemében, igaz, nem vörös volt, hanem tarka, ugye ruhát csináltatott Józsefnek, de úgy hatott, mint a vörös posztó, mert nap mint nap ingerelte őket, hogy ő a megkülönböztetett, ő a kedvenc, ő az apánknak a kedvence. Hát József meg hozzátette a maga részét, ugye ezt nem felrovom, csak megállapítom, 17 éves korában látott, tudjuk, egy kettős álmot, kétféle formában ugyanazt a jelentést hordozta. Az volt a lényege, hogy eljön majd az idő, amikor a testvérei meghajolnak előtte, sőt még a szülők is, ugye a nap és a hold is megjelent a másik álmában. Most kérdezem, hogy egy 17 éves fiú egy ilyen nagy jelentőségű álmot kinek mondjon el? Hát nem mehetett át a szomszédba, ugye a pátriárkális viszonyok voltak, hogy minek is ment volna. Elmondta otthon a családjába. Egy olyan családban, ahol már amúgy is feszültek voltak a viszonyok, ahogy az előbb elmondtam, olaj volt a tűzre, tovább mérgesedett a helyzet. Így aztán az apa és a fiú naivitása együtt egy olyan pattanásig feszítette már a húrt, hogy tudjuk, hogy az lett a történet folytatása, hogy alkalmas időben távol az apai háztól, mikor maguk voltak a testvérek, és József közeledett hozzájuk. A testvérek úgy döntöttek, hogy ezt a helyzetet nem tartják fenn tovább, és hogy megölik Józsefet. Azért félelmetes, gondoljatok bele, hogy testvér, de gyilkosságról beszélünk, testvérgyilkosságról beszélünk a pátriárka családjában. Úgy akarták megölni, hogy bedobják egy száraz kútba, és halálra éheztetik, eközben ők fent leültek és kenyereztek, azt írja a Biblia. Olyan érdekes, hogy jó szívvel tudtak enni, miközben a testvérükkel az volt a cél, hogy halálra éheztetik. Bocsánat, aztán megkönyörültek rajta. Ezt nyilván nem szó szerint kell érteni, idézőjelben van a vázatomban is. A megkönnyörültek azt jelenti, hogy inkább eladják rabszolgának. Végülis pénzt is látnak belőle, mégse ölték meg, csak majdnem. Tudjuk, hogy a rabszolgaság azért, hát hogy így mondjam, nem volt egy életbiztosítás az ókorban. Ott megvolt, hogy melyik szolgálati helyen, bányába, gáján, ki hova kerül, kb. Mennyi a várható élettartama. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy halálra adták a testvérüket, csak másként. És hát csak a rendkedvéért mondom, akik esetleg nem ismerik a történetet, hogy utóbb kiderül, hogy otthon meg úgy adták elő a történetet, hogy ugye Józsefről letépték eleve azt a gyűlölt ruhát, azt a nagyon szép ruhát, bemártották kecskevérbe, voltak állatok bőven, hát ők voltak a felvigyázók, és bemutatták otthon az apjuknak, a kedves fiának a szaggatott véres ruháját, hogy ismerd meg, hogy nem a te fiadé. A kegyetlenség ne továbbja már, amit Jákobbal tettek. Ugye ne csodálkozzon senki, akkor nem volt DNS vizsgálat meg hasonló, tehát a kecskevér az megtette a hatást, tehát azt hitte Jákob, hogy Józsefet szétszagadta valami vadállat. Még annyit hadd tegyek hozzá, eddig én sem gondolkoztam ezen, csak a készülés jegyében merült fel bennem az emlék, hogy a Bibliában egyébként ez egy létező jogi tényállás, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt jogi nyelven. Tudnék, megvalósították az egyik ilyen tilalmat, ami a törvényben így szerepel, Mózes második könyve 21:16, hogy aki embert lop és eladja azt, itt pontosan ez történt, nem? Józsefet eladták rabszolgának. Aki embert lop és eladja azt, vagy kezében kapják, nem tudom, tudjuk, hogy mi a büntetési tétel a Bibliában, halállal lakoljon. Tehát ugyanúgy halál, mint hogyha megölte volna. Egyébként ma is ez lenne a normális, és ez lenne a helyes az ilyen kirívó bűneseteknél. Egy dologra jó volt az ő tervük megváltoztatása, hogy József életben maradt, de. Életben maradt József, de milyen életben? Hadd soroljak néhány szempontot vagy tényt. Egyrészt elszakadt a családtól, ugye egy idegen karavánnak adták el, azok vitték Egyiptomba. Ugye nincs velem térkép, de el tudjuk képzelni, ugye, hogy a földközi tenger medencéje, Palesztina, ugye a keleti partvidék, azon a területén éltek, vagy hát akkor még Kánaánnak hívták, a pátriárka és a családja. Jákob délen táborozott, az állatok északon legeltek, ott legeltettek a testvérek, Józsefet oda küldte el Jákob, ott történt, amit eddig elmondtam, eladták rabszolgának, és azok Egyiptom felé tartottak. Ugye könnyű összerakni, hogy arra mennek el, ahol a család van. A Pátriárkák és Proféták című könyv leírja azt, hogy József látta a dombokat, amik mögött az apjának a tábora volt. Milyen érzés lehetett ezzel a traumával, meg ezzel a jövőképpel, hogy ő rabszolga lesz egy idegen országban, utazni úgy, hogy karnyújtásnyira van tőle az otthon. Az apja bőségesen kiválthatta volna, tehát megfizethette volna a karavánnak, megadta volna, amit az egyiptomiak is, de nem volt rá módja. Átélte ezt, átélte a súlyos és megrendítő csalódást a testvéreiben, és teljes magányban volt. Nem volt se rokon, senki, akire támaszkodhatna, ezért gondoltam, hogy ez egyik fő téma, amiről beszélnünk kell a történet kapcsán. Nem volt semmilyen társa vagy barátja, és ez mind hátrány, főleg, hogyha belegondoltok, hogy 17 éves fejjel élte meg ezt az egészet. A jövőképe pedig az volt, hogy 17 évesen eladnak rabszolgának, és két lehetőség van, vagy hamar meghalok, vagy az életem hátrajövő részét rabszolgaként töltöm jogfosztott állapotban, egy ismeretlen országban, és nem tudom, milyen feladatot kell majd végeznem. Hát ugye két lehetőség állt József előtt, az egyik az, hogy összeroppan. Szerintem biztosan sokan összeroppantunk volna, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Én mindig egy kicsit beleélem magam a bibliai történetbe, hogy vajon abban a helyzetben én hogy éltem volna meg. Most nem ilyen hithősködésre gondolok, hanem hogy mint ember, hogy éltem volna meg. Vagy összeroppan, vagy van egy másik mondás, régen nem szerettem, gyakran hallottam, amerikaiak szokták mondani, de rájöttem, hogy van benne igazság, nem tudom, hallottátok-e, hogy amiben nem halunk bele, attól erősebbek leszünk, hallottátok már? Hát ez mindig ilyen amerikaios valaminek hatott nekem, de aztán belegondoltam, hogy van ebbe igazság. Ugye ez ugyanígy van a vírusoknál, bacillusoknál is, hogy amiben nem halunk bele, attól erősebbek leszünk, immunitást szerzünk. Ez a másik lehetőség, de itt többről volt szó, és most engedjetek meg néhány rövid szemelvényt felolvasni a Pátrekek és Proféták című könyvnek az idevágó részéből, tudni, hogy mi történt aznap József fel belül a lelkében. Tehát hogy érte meg, és ez a nap mit jelentett az ő számára? Figyeljétek meg! Keservesen sírt, amikor magányában és megpróbáltatásában szerető atyára gondolt. Remegő szívvel gondolt a jövőre. Teljesen természetes. Mi lesz a sorsa egyedül és barátok nélkül abban az idegen országban, ahová hurcolják? Józsefen egy ideig a rémület és rettegés lett úrrá. Az isteni gondviselés azonban még ezt a tapasztalatot is áldásra változtatta. Mindjárt nézem, nem mindent olvasok fel, hogy az idővel is gazdálkodjunk. Igen, az isteni gondviselés jóra változtatta. Azt írja, hogy az atyai részrehajlás következményei saját jellemében is megmutatkoztak. Tehát nem csak a testvéreinek az életében idézett elő féltékenységet, amit Jákob csinált, hanem Józsefnek is torzult a jelleme. Olyan hibákat erősített benne, amelyeket most ki kellett javítani. Kezdett önelégült és követelődző lenni. Mivel hozzászokott a gyengéd atyai gondoskodáshoz, úgy érezte, hogy nem lesz majd képes megküzdeni az előtte álló nehézségekkel, immár rabszolgaként teszem hozzá, amelyeket a kitaszított idegen és a rabszolga keserves sorsa tartogat a számára. Tehát eddig értitek, azt vázolja, hogy Józsefnek mi volt az élmény, amit átélt, amit magunk elé tudunk képzelni könnyűszerrel. Így folytatja, gondolatai ezután atya Istene felé fordultak. Gyermekkorában arra tanították, hogy szeresse és félje őt. És akkor itt folytatja, én megint csak ugrok egyet, akkor és ott, tudnék a karavánnal haladva, aznap, amikor eladták, akkor és ott, teljesen átadta magát az Úrnak, és azért imádkozott, hogy Izrael megtartója legyen vele számüzetése földjén. Egyetlen nap tapasztalatai jelentették József életének a fordulópontját. Ezért olvastam. Egyetlen nap tapasztalatai jelentették József életének a fordulópontját. Az átélt rettenetes szerencsétlenség, az elkényeztetett gyermeket meggondolt, bátor, fegyelmezett férfiúvá formálta. Hát új helyzet állt elő, egy olyan helyzet, amit nem kívánt magának, egyikünk sem kívánt volna magának, kilátástalan volt és nyomorult, és milyen maradt? Egy kapaszkodója, amiről otthon hallott az Isten. És ott azon az úton eldöntötte, igen, bocsánat, volt, amit átléptem, még olvasom, hogy jobban értsétek, lelke megremegett a nagy elhatározástól, hogy hű marad Istenhez minden körülmények között úgy kíván viselkedni, ahogy a menny királyának alatt, hogy a menny királyának alatt valójává váljon. Teljes szívvel fogja az Urat szolgálni, bátran szembenéz sorsának viszontagságaival, és minden kötelességét hűségesen teljesíti. Vagyis azt jelenti, hogy József, akit ismerünk, akik ismerjük a történetet, tudjuk, hogy micsoda nagyszerű emberré vált az életében, ez a szakasz azt írta, hogy nem volt ilyen nagyszerű ember fiatalon. El volt kényeztetve. És mi a titka, hogyan alakult ki benne ez a nagyszerűség a jellemében? Ugye nem egy ilyen 20 éves evolúcióval, hogy elindult, és hát nyilván tapasztalatokat gyűjtött, meg fejlődött, de azt mondja, hogy egyetlen nap okozta a fordulatot, amikor olyan helyzetbe került, hogy szembesült a lehetetlen jövőjével, és döntött, és az Istent választott, és elkötelezte magát. Tudtok még olyan valakit, akinek egyetlen nap hozott az életében fordulópontot? Pál apostol például, igen. Tudjuk, hogy voltak előzmények, mert volt már valami ösztöke, de aznap történt egy fordulat. Mondok egy másik példát, ha megengeditek, Dávid és Salamon párbeszédére hadd hivatkozzak. Most nem írtam ki a helyet, bocsánat, mert nekem már ismerős, és ezért a helyet nem kerestem. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy Dávid hogyan adja át a lelki stafétát, mint az Isten választott népének a királya, a fiának, Salamonnak. Nagyon érdekes, azt mondja, hogy te azért fiam Salamon, ismerd meg a te atyáid Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jókedvel. És mondjuk folytatja tovább, én most nem folytatom. Nem hat ez nektek furcsán egy kicsit, hogy azt mondja Dávid Salamonnak, hát nem az a furcsa, hogy ilyet mond, hanem miért mondja azt egy felnőtt embernek, aki most lesz király, hogy ismerje meg az Istent. Hát én teljesen azt hittem, hogy Salamon ismeri az Istent. Ennyi idős korára. Akik itt közülünk sokan gyülekezetben nőttünk fel, rólunk is sokan azt hihetik, hogy ismerjük az Isten, nem? Hát belénk csöpögtették gyerekkorunktól fogva az Isten ismeretét. Igen, csak itt jön az, amiről beszélgettünk a kettes csoportban, akik ott voltak, emlékeznek rá, hadd idézzem. Ott is idézetként hangzott el, egy kereszténység történetéről szóló könyv mondja ki ezt a tézist, hogy az első század után, a második században, a kereszténységen belül a Krisztus, Jézus Krisztus ismeretét felváltotta a Jézus Krisztusról való ismeret. És ez a magyarázata a kereszténység történetének, hogy miért ilyen. Mert nem Krisztussal telt a történelem. Nem Krisztus ismeretében telt a történelem, és minden egyes embernek, az egyéneknek, és az egész kereszténységnek, hogy tetszik, az egész gyülekezetünknek a problémáit egy dolog oldja meg, hogyha felváltja a Jézus Krisztusról való ismeretet, más néven a teológiát, felváltja a Jézus Krisztus ismerete. Tehát, hogy őt személyesen ismerjük meg magunknak. Ez hiányzott Salamonnak, és ezért mondta az Dávid, hogy ismerd meg, legyen személyesen a te Istened, az, akiről sokat hallottál. Ha figyeltétek, ez történt Józseffel is. Otthon sokat hallott az apai háznál, 17 éves volt, már sok mindent tudott az Istenről, de az ő életében 17 évesen jött el az az esemény, nem szeretnénk a helyébe lenni, de az az esemény volt az, amelyik döntésre késztette, állásfoglalásra késztette, ő a lelkében a karaván utazójaként, rabszolgaként szövetséget kötött az Istennel, és ez volt a titka annak, hogy hogy bírta kiállni azt, ami azután rávárt még Egyiptomban. Egy dolog hallani az Istenről, és egy más dolog személyesen megismerni magunknak, kapcsolatban lenni vele, és beengedni az életünkbe. Ő ezt tette meg. Ha figyeltek, akkor, és ez nem szándékolt volt, de én úgy gondolom, ez szorosan kapcsolódik ahhoz, amiről Józsi beszélt itt a délelőtt folyamán, a személyesség, az Istennel való közösségben. Én is ezeket a most megosztott gondolatokat nemrég újra meg újra átgondolva, ezekkel szembesülve a Biblia olvasás során jutottam arra, hogy tulajdonképpen röviden talán így mondhatnánk, hogy az életünk, a kereszténységünk legfőbb célja és kihívása az, hogy Istennel közösségre jutunk-e vagy nem. Aztán ennek a következménye az engedelmesség. Ha egyszer közösségre jutok, akkor abból fakad, hogy engedelmeskedni akarok. Enélkül mi lesz a képlet? Az, ami a farizeusoknak is volt, hogy közük nem volt az Istenhez, semmit sem tudtak, csak a szabályokat. És azt próbálták erőltetni. Magukra is, meg másokra is. És hát abban ugye nem volt sok köszönet, azt mindnyájan tudjuk. Azt hagyd tegyem még talán hozzá, ugye egy kicsit már a tanúságot kiterjesztve, hogy ehhez a döntéshez, ehhez az elhatározáshoz, ehhez a fordulóponthoz, hogy az ismeretből személyes döntés és közösség származzon, ha nem is mindig, de sokszor tényleg megrázkódtatásra van szükség, arra van szükség, hogy ne maradjon semmilyen más támaszunk, mint az Isten. Amíg van más támaszunk, addig mi emberek mindig a másik alternatívát szoktuk megpróbálni. Mondok egy példát nektek erre az ösztönös cselekvésre. Nem tudom, emlékeztek rá, amikor a tanítványok mentek át hajón a genezáreti tavon, és vihar támadt. Mi volt az első teendő? Tapasztalt halászok, úrrá lesznek az evezőn meg a hajón. Nem sikerült, és akkor mi volt a vége? Oda mentek Jézushoz, mint az utolsó lehetőség, azt mondták, hogy Uram, hát te meg itt alszol, és nem törődsz vele, hogy elveszünk el. Ők tettek szemrehányást, holott ez fordítva volt. Jézus mondta, hogy miért most jöttök? Hát miért nem rögtön hozzám jöttetek? Ez az emberi beidegződés, hogy majd mi megoldjuk. Ugye a cselekvés, amit itt beszéltünk délelőtt is már a másik téma összefüggésében, mindig mi akarunk cselekedni, és az Isten ezért elveszi tőlünk azokat a csalóka eszközöket, hogy mit tudunk mi tenni. Vagy hogy emberek segítsenek rajtunk, hogy emberek sajnáljanak meg bennünket. József például nagyon szerette Józsefet, de félrenevelte. Józsefnek nem Jákob, bocsánat, Jákob szerette Józsefet, de félrenevelte. Józsefnek szüksége volt egy olyan valaki szeretetére, aki igazán szereti őt, és ez az Isten volt, és Isten megengedte ezt a nevelő körülményt az életében. Hogy mi általában hogyan viselkedünk, és Isten ezt hogyan gyógyítja, szeretném nektek felolvasni az Evangélium Szolgái című könyvből, a Testvéri Kapcsolatok című fejezetből. Csak néhány mondat, figyeljétek, mert nagyon nagy súlyuk van. Hajlamosak vagyunk Jézus helyett embertársainknál keresni a részvétet és a vigasztalást. Igaz ez? Hát legyünk őszinték magunkhoz. Isten az ő kegyelmében és hűségében gyakran megengedi, hogy csalódjunk azokban, akikben bízunk, azért, hogy belássuk, milyen balgaság emberekben bízni. Nektek volt már az életben, hogy csalódtatok valakiben? Mert bizalmasotok volt, barátotok volt, társatok volt, tudom is én, és egy olyan űrt hagyott maga után, hogy én ezt nem így képzeltem, én támaszkodtam rá, és ezt sohasem gondoltam, hogy megtörténik. És akkor mit történik ilyenkor az emberben? Összeomlik egy világ, összecsapnak a feje fölött a hullámok, nagyon rossz érzések maradnak vissza esetleg a személy iránt. Ide pedig az van írva, amit olvastam, hogy Isten ezt azért engedi meg gyakran, mert ő kegyelmes, és nem akarja, hogy ezt szokjuk meg, hogy mi emberekbe helyezzük a bizalmunkat. És attól függök, hogy az a barát van vagy nincs. Félelmetes lehet ez a függés. Nekünk van egy ismerősünk ott a szomszédságban, ismerősünk körülbelül egy idős bácsi, hát relatíve idős, nem annyira idős, meghalt a felesége nemrég rákban, és a bácsi hát alapvetően depressziós, szóval nagyon beteg ennek a traumának. És hát azt mondják, mi főleg a gyerekeivel vagyunk jó viszonyban, azok olyan nagyjából velünk egykorúak, és azt mondják, hogy a bácsi kicsit úgy feladta. Feladta az életet, úgy egyedül nem tud mit kezdeni vele, és mondták, hogy az volt a baj, hogy úgy állt fel az ő kapcsolatuk, hogy a néni volt a teherviselő, egy kicsit az ilyen frontember, vagy nem tudom minek mondjam, és olyan, mintha a karót kihúzták volna a bácsi mellől, és akkor az egész élet célja, tartása, minden elmúlt. Nem egészséges ilyen emberi kapcsolatokban élni, ezt nem kritikaként mondom persze, de tanúságként mindenképpen. Folytatom tovább egy kis kihagyással, ha minden beborul és megmagyarázhatatlannak látszik, nem tudom, van-e köztünk olyan, aki már átélt ilyet, vagy úgy is kérdezhetném, hogy van olyan, aki nem élt át. Ha minden beborul és megmagyarázhatatlannak látszik, akkor gondoljunk Krisztus szavaira. Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Egyébként ez is egy nagy hibánk, hogyha lehetek önkritikus, hogy amit nem értünk, arról azt hiszük, hogy annak nincs is más megoldása, mint amit mi nem látunk gyakorlatilag. Tehát, hogyha mi nem értünk dolgokat, összefüggéseket, nehezen tudjuk elképzelni, hogy a háttérben, a paravánok mögött, amik ugye lehatárolják a látásunkat, ott lehetnek összefüggések, nagyon is lehetnek összefüggések, és az Isten, ami javunkon munkálkodik, és mindent jóra munkál. Nem tudom, hogy mit szóltok ehhez, nekem nagyon sokat jelentett ez az idézet. Én azt gondolom, hogy amiről most beszéltünk, és ezt az első részt ezzel le is zárnám, tudnék, hogy az Isten sokszor megengedi a magányt annak érdekében, hogy mi hozzáforduljunk, hogy mi az igazi támaszt megtaláljuk az életünkben. Ezt vagy értjük már, hogy mire utal, hogy mik ezek a helyzetek az életünkben, vagy még nem értjük, de biztos, hogy mindenkinek az életében eljönnek ezek a helyzetek. Mert egyszerűen szükség van rá, úgy tűnik szükség van rá, ahhoz, hogy megkeressük őt, hogy elfogadjuk őt. Én egy bibliai igét egy kicsit megfordítottam, vagy hát átalakítottam, de talán ez nem bűn, vagy nem hiba. Ismeritek azt a tételt Pál apostol írja a Galata levélben, hogy a törvény az Krisztusra vezérlő mesterünké lett. Az Isten azért adta a törvényt, hogy megmutassa a lehetetlen állapotunkat, törvényi szempontból, és hogy keressük a kiutat, hogy Pál kereste a Róma 7-8-ban, és végül megtalálta, és azt mondja fel, hogy a 8. fejezetben, és azt mondja, hogy a Krisztusban való élet lelkének törvénye, ha vezérel, akkor szabadok leszünk a bűntől. Tehát a törvény késztetett és az út megtalálására ösztönzött. Tehát én ezt az ígét úgy fogalmaznám meg, más megfogalmazásban is igaz, hogy a magány és a társtalanság az adott esetben Krisztusra vezérlő mesterünké lehet. József esetében biztos, hogy így történt. Én azt hiszem, nagyon sok ember esetében ez megtörtént, hogy akkor kezdték keresni az Istent és megtalálni, amikor már nem volt emberi támasz. És hogyha esetleg ilyet éltek meg az adott esetben most, vagy fogtok megélni, mert nem tudjuk, hogy kinek mikor adatik az életében ez a megpróbáltatás, akkor ne esetek kétségbe, meg ne csüggedjetek el. Az Isten mindent jóra tud használni, és jóra tud fordítani. Hát, hogy ez mennyire így van, az éppen a József történetéből derül ki, méghozzá folytatásból, és rá is térnék a másik szempontunkra, tudnék, hogy legyőzhető a bosszúállás lelkülete. Ugye ez a második kérdés. Hát, hogyha most szavaztatnék, hogy Józsi délelőtt tette, hogy most ki szeretné legyőzni a bosszúállás lelkületét, biztos sokan nem emelnék fel a kezüket, mert nincs bennünk bosszúálló lelkület, tehát ki az, aki jelentkezik, nem, hogy bennem van bosszúálló lelkület. De én most megfordítom egy kicsit a megfogalmazást. Nem tudom, hogy így mit szóltok hozzá. Szeressétek ellenségeiteket, és áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Könnyű, vagy nehéz? Esetleg lehetetlen. Nem? Tehát könnyű, nehéz, lehetetlen, ezek a kategóriák vannak. Én nem tudom, ti mennyit gondolkoztok ezen az igén, mikor nekem újra meg újra elém kerül valamiért, én mindig arra jutok el, hogy én nem is értem, hogy a gyülekezet miért foglalkozik más ige helyen. Nem? Mert ez, hát itt le kéne ragadnunk. Hát melyikünk az, aki ezt elmeri mondani magáról, hogy én szeretem az ellenségemet, és áldom, aki átkoz. Ha meg nem merem, nem tudom elmondani, mert nem mondhatom el, akkor itt le kéne szöveghelnünk, hogy itt gond van. Tehát nekünk itt gondunk van ezen a ponton. Főleg, ha olvasom a folytatást, mert ez csak az eleje a Biblia versnek, így folytatódik, hogy jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hát, hogyha most kicsit nyers merek lenni, akkor aztán mi az utópia, ha nem ez, emberileg nézve. Nem? Tehát, hogy mikor fogok én ide eljutni. Nekünk gondunk van az emberi kapcsolatainkban, én azt hiszem. Mindenkinek vannak emberi kapcsolatai, valamilyen szintű azért van. Mindenkit érnek sérelmek, mert szerintem mindenkit érnek sérelmek, és talán triviális dolgot mondok, ha azt mondom, hogy mindenkinek van igazságérzete. És az igazságérzetünk azért ritkán mondja azt, hogy a másiknak volt igaza, legyünk őszinték. Tehát az én igazságérzetem rendszerint azt mondja, hogy nekem van igazam, és a másik ezt hogy tehette meg velem. Az a kérdés, hogy ezeket a tapasztalatokat hogyan tudjuk feldolgozni, hogyan reagálunk az ilyen helyzetekben, nem könnyű, hogyha megengedtek ilyen délutáni frissítésként egy személyes történetet. Ez egy pozitív példa lesz, de az, hogy egy pozitív példát mondok, rögtön ki is adom magam, hogy ez kivétel. Tehát nekem is vannak komoly gondjaim, de volt egy pozitív tapasztalatom. Tanítottam pénzügyet egy főiskolán, talán sokan tudjátok, volt egy vizsgaidőszak, volt egy diák, egy srác, aki mondta, hogy beszélni akar velem, aztán mondta, mert előtte üzent valakivel, írja a vizsgát, ilyen előadóban vagyunk, mondja, mit akar Péter, és mondja, hogy majd utána. Mondom, jó, utána. Kijavítottam a dolgozatát, ugye 50 pontból 30-tól 2-es, mármint felfelé nyilván, neki 18 volt, ez azt jelenti, hogy el se látott addig, ugye, mert hát az nagyon sok pont ilyenkor. De tényleg így, hát 28-tól azt mondjuk, hogy na jó, már nem szőrözünk, de ez nem publikus, ez maradjon köztünk, mert nehogy megtudják a diákok. De tényleg így van, 28-tól már azt mondja, hogy jó, azon már nem múljon, de hát 18-tól azért még múljon, mert nem tud semmit gyakorlatilag. És hát a srác bejött, és hát gyakorlatilag így mondanám, hogy kegyelmi kérvényt nyújtott be, tehát azt mondta, hogy igaz, hogy van még egy vizsgám, de ő akkor nem ér rá. Neki nagyon sok dolga van, mert új munkahelyet talált, és egyébként ő csinált már honlapot is a főiskolának. Hát mondta, én külsős vagyok, én ezt nem tudom beváltani, ezt a bónuszt, tehát hogy az, ez meg egy pénzügyvizsga, tehát azt nem is értette, hogy mit akar, de nagyon elszánt volt a 18 pontjára, azt meg kell hagyni. És hát én meg elzárkózó voltam, hogy finoman fogalmazzak, és így váltunk el. És nagyon meglepett, hogy még aznap este kaptam tőle egy e-mailt, és hát én megmondom őszintén, az élet elkényeztetett, tőle pozitív visszajelzéseket kaptam a pénzügyes diákjaimtól, hát ez nem az volt. Röviden azt írta le, hogy hát én vizet prédikálok és bort iszok, és hogy tehát nagyfokú elégedetlenségének adott hangot, már nem tudom a részleteket, és a végén azt mondta, hogy én eljárást indíthatok ellene, az se bánja, de ő neki most könnyebb a lelkem, mert legalább megmondtam. És ez volt az a pont, amire utaltam az életemben, hogy én általában ilyenkor van egy ilyen visszacsatolás bennem, hogy elkezdem nevelni a másikat, és akkor ilyenkor el szoktam kezdeni a nevelési, hát a terápiát, hogy így mondjam. És magam is csodálkoztam magamon, és nem tudom, mi az oka a mai napig, hogy olyan derűsen fogadtam a dolgot, abszolút nem fortyantam fel magamban sem. Tehát olyan van a szegény gyerek, hát mondom, nagyon rosszul érintette, ami történt. És akkor visszaírtam neki, és hát csak a rendkedvén mondom, hogy írtam, hogy hát nem igaz, én bort prédikálok, vagy vizet prédikálok és bort iszok, mert én megmondtam a tanév elején, hogy két dolgot kérek, az egyik az, hogy órán nem beszél, vizsgán nem puskázik. Hát ez azért nem egy olyan megerőltető dolog, bár némelyeknek igen, azt láttam. És mondta neki, hogy igazat mondtam, és mert őt például az órán kivágtam egyszer puskázásért részdolgozatnál. Tehát ő ezt tudta, tehát egyszer már ezek után volt ő ilyen nagyon nagyra magával, hogy már egyszer puskázott. Aztán mondtam, hogy azt én megígértem ennek fejében, hogy mindent megteszek a diákok érdekében, hogy megértsék az anyagot és megtanulják. Mondtam, ezt alá tudom támasztani. Az egyik társát most vágtam ki végleg fél év ismétlésre. Srác megkérdezte, hogy jövő fél évben tanítok-e. Mondtam, hogy nem. Mondta, hogy kár, mert ő elégedett volt velem. Akit kivágtam. Hát én nem voltam olyan elégedett veled, de az meg egy objektív dolog volt, arról meg én nem tehettem, rendes gyerek volt különben. Tehát ezeket megírtam a Péternek, ennek a diákomnak. És aztán annyit írtam neki, de tényleg legnagyobb jó indulattal, hogy nem indítok eljárás, hát nyilván betudom annak, hogy fel van kavarva érzelmileg, tudom is én, de egy tanácsot fogadjon el tőlem, hogy ezt az életben ne csinálja. Tehát, hogyha begurul valakire, akkor ír egy e-mailt, oda pörköl, mondjuk a főnökének, mert akkor nem sokáig lesz munkahelyese. Tehát most szerencséje volt, hogy velem találkozott. És akkor még mondtam is ott a feleségemnek, hogy mondom, van egy olyan érzésem nekem, hogy ezzel a sráccal én még találkozni fogok. Fél év múlva ott volt a gyülekezetben. Az volt, hogy elkezdett állásajánlatokat küldeni nekem. És akkor, de nem csak nekem, ilyen körlevelek voltak. És akkor megkérdeztem, hogy most ez véletlen, hogy felkerült erre a listára, hogy mi van. És akkor tök emberi módon válaszolt, és kialakult köztünk egy kapcsolat, aztán kérdései voltak, eljött hozzánk ilyen bibliai kérdések, és jóra fordult a dolog. És egy olyan pozitív történet nekem meg is maradt, hogy milyen jó, hogy nem abban a hangnemben válaszolt az ember, és hogy merre indult el ez az egész kapcsolat, meg ez a dolog. És még egyszer mondom nektek, hogy nekem ez egy olyan unikum az emlékezetemben, hogy olyan jó volt, hogy nem kellett küzdeni magammal. Tehát nem úgy volt, hogy majd kijött belőlem az, amit emberileg éreztem, de azért sikerült visszatartani, hanem olyan úgy éreztem magam, mint aki, hogy lepereg az egész. És szóval ez egy jó dolog, és ezt érdemes megtapasztalni és megkeresni az életben ezt a tapasztalatot. József történetéhez, ja igen, itt az ellenségeknél jártunk, az ellenség szeretete, hogy akivel bajunk van, ugye az az ellenség, nem szó szerint ellenségek vannak csak, akivel problémánk van, aki bosszúságot okoz, akármilyen emberi kapcsolatban, ott vajon mennyire hordozzuk ezt magunkban sebbként, mennyire tartjuk nyilván, vannak, akik szabályos nyilvántartást vezetnek fejbe, hogy kitől milyen sérelem érte őket, egészen különös emberek vannak, nem tudom, találkoztatok-e ilyenekkel. Ez azért érdekes, mert, és a József története azért értékes, mert ez a kérdés, ez a motivum itt előkerül. Ugye József történetében is előkerül a bosszú kérdése, de abban a formában, hogy elmarad a bosszú. Kétszer is elmarad, nem tudom, ezen gondolkoztatok-e már. Kezdem azzal, hogy, hogy értsétek, mire gondolok meg, hogy nem belemagyarázok, hogy én azt gondolom, hogy a Józsefnál, bocsánat, József történetében, tehát József esetében, adott a bosszú indítéka. Nem tudom, hogy mit éreztek, de azért emberileg nem tudtam volna elítélni azért, hogyha alkalmasint a testvéreit Móresre tanítja. Hát könyörgően meg akarták ölni, kútba dobták, eladták rabszolgának. Hát azért ezek után sok emberben azért nem is bosszút lihek, de nem felejti el, nem? Mégiscsak ott hordozza magában a sebet és a sérelmet. Tudjuk, hogy alkalom is nyílt rá, megtehette volna, volt rá hatalma és volt rá alkalma, és nem tette meg. Tehát József nem állt bosszút, és én azt gondolom, hogy ebben mindenképpen tanúság van. Gondoljátok meg, hogy a testvére ezért nem akármit követtek el ellene, tehát nem egy gyerekcsíny volt, meg nem egy egyszerű bosszúság, az, hogy meg akarták ölni. Ez történt, és gyakorlatilag az egész életét tönkretették. Nem tudom, hogy mennyire vagytok tisztában a számokkal, de József 17 éves volt, amikor ez történt, vagy ezt már mondtam, tudom korábban. És 30 éves koráig ő rabszolga volt, illetve börtönben sínylődött. Erre szokták mondani, az emberek azok a legszebb évek. Aztán is van még, én már tudom, tehát 30 fölött is van még, de azért tényleg azok a legszebb évek. Most gondoljátok meg, hogy ti nagyjából ebben a szórásban eszek szerintem, hát az itt, akik itt vagytok, az olyan 15 fölött, meg 30 fölött vagyunk egy páran, de azért a többség alatta talán, hogy ezeket az éveket, amikben most éltek, ez garantáltan Egyiptomban kéne az ókorban rabszolgaként leélni. Az milyen lenne? És neki nem volt egy perspektíva, de 30 éves koromban kiengednek. Ezt mi tudjuk, hogy megtörtént, de ő nem tudta. Tehát ő azzal a perspektívával jött, hogy itt fog sínylődni. Van egy isteni ígérete, De hát az több, mint halványnak látszik, mert semmi sem vall arra, hogy... Hát olyan értelemben, hogy nem erősítette a beteljesedés semmi, igen. És nem tudom, emlékeztek arra, hogy amikor a testvérek megtették, amit tettek, ott elhangzik egy, úgymond egy felkiáltás, egy szempont, hogy miért teszik, mi az indítékok, mi fáj nekik. Azt mondták, hogy gyertek, itt jön az álomlátó, öljük meg őt, vagy vessük a kútba, és meglátjuk, ezért is meglátjuk, hogy mi lesz az ő álmaiból. Ez fájt nekik, ez az álom, ezt nem kellett volna, tehát ez nagyon fájt nekik. Azt mondták, hogy meglátjuk, hogy mi lesz az ő álmaiból. Hát meglátták. Elmentek személyesen Egyiptomba, mint tudjuk, ugye? Az már jóval később volt, ugye akkor már 39 éves József, mert 30 évesen kerül ki a börtönből, majd arra még egy kicsit visszatérek. 7 év bőség esztendeje, vagy 7 évnyi bőség, 2 év az ínségből, 2 év után elfogy a tartalék Jákob házanépének, lemegy a 10 testvér, ugye Benyámint nem engedi el Jákob, József meg ugye hát elveszett, lemegy a 10 testvér Egyiptomba. Hát képzel, milyen nagy kedvel mentek Egyiptomba azok után, hogy a testvérüket eladták oda rabszolgának. Nyilván ők azzal számoltak, hogy a 10 év az, vagy bocsánat, ekkor már 22 év telt el, tehát 17-től 39-ig, az 22 év az nagy idő, mint a, még ide a rendszerváltás, bocsánat, egy ilyen új magyar kategóriát. Mert ez frissen él bennünk, azért mondom, hogy akik éltek akkor egyáltalán, hogy 22 év az nagy idő eltelt. Ők nyugodtak lehettek, hogy József már nem él. Hát az emberi számítás szerint ez kizárt volt. Csak hát azért mégis az az ország, ahova eladtuk, meg meghalt. Na mindegy, lementek, külföldiek voltak, idegenek voltak, őket nem ott szolgálták ki, ahol az egyiptomiakat a gabona tartalékokból. A kormányzóhoz vitték őket. Hát ugye, akik nem tudják esetleg a történet szerint, akkor már József Egyiptom kormányzója, ugye ez egy külön fordulat a történetben, ott ül kormányzóként. Sokan nem értik, hogy hát hogy nem ismerték meg a testvérei. Hát könyörgöm, nézzük meg egy 17 éves embert, meg ugyanazt 39 évesen, zsidóként, meg egyiptomi ruhába, meg hát mondjuk az egésznek a valószínűsége, ugye, hogy ő lehet. Hát amit mondtam az előbb, hogy hát eleve nem obindulok, hogy hát ez nem József, hát nem lehet József, nyilván ez kizár. Tolmáccsal beszél velük különben, és oda mennek, és hát mi illik, amikor az ember megjön, főleg ilyen kormányzónál, hogy földig hajol. Hát azért érdekes érzés lehetett. Mert ők még nem tudták, hogy az álom beteljesedését látják, de József igen. Akik jártatok a Szólára, esetleg emlékeztek, ott el szoktam mondani, engem nagyon megható. Néha jó belélni magunkat helyzetekbe, hogy Eszter könyvben van egy ilyen momentum, amikor a Hámán bemegy kora hajnalba, hogy hogyan akasztathatná fel idő előtt Márdokeust, mert már nem bírja ki addig, amíg egyébként ki van tűzve az idő, de neki az sok. Hamarabb megy, és tudjuk, hogy éjszaka történt egy olyan esemény, hogy ami kisiklatta az egész történetet, meg Hámán terveit, meg az életét, hogy a király nem tudott aludni, ugye mi múlik ezen. Felolvasták neki az emlékkönyveket, kiderült, hogy a Márdokeus milyen nagy szolgálatot tett neki, nem kapott jutalmat, bejön a Hámán, kora hajnalban, mikor már fogadóképes a király, és akkor a királyt meg ugye azt foglalkoztatja, hogy hát olyan kellemetlen, hogy valaki megmentette az életét, aztán meg ilyen hálátlan volt, és akkor megkérdezi a tanácsadót Hámánt, hogy hát szerinted mit kell azzal tenni, akivel a király nagy tisztességet akar tenni? És ugye a kegyencek általában így beszűkülnek tudatilag, mert hát ugye nem nagyon széles, és akkor Hámán azt hitt, hogy róla van szó. Nagy félreértésben volt, és hát beleadott a fantáziájával ugye. Hát de gondoljátok meg, hogy úgy gondolt, hogy róla van szó, hát valamit akart, tehát már nagyon nehéz volt fokozni, mert már amúgy is túl nagy becsben volt a királynál, és akkor mondta, hogy adják alá a legjobb lovat, a legszebb ruhába, a királyéból persze öltöztessék fel, és a király egy főembere vigye körbe Márdokeust a fővárosba, és kiabáljon az utcán vége hossza ott, hogy így cselekesznek azzal, akivel a király tisztességet akar tenni. És akkor mondta a király, hogy milyen jó ötlet, ugye, mert hogy... Hát ugye ezt kérdezte, hogy mit csinálni, de ez jó, ez tetszett. Mondta, hogy akkor szaradj, tudod, hol a ruhám, a lovam, hát ő volt a kegyenc. Mondta, hogy tedd meg, hogy megkeresed, van egy ilyen Márdokeus nevű ember itt a zsidóknál. Ugye elmagyarázta a Hámának, mert Hámán nem tudta, hogy miért jön a Hámán, meg hogy ezért jön pont. Mondta, hogy tedd meg, hogy megkeresed, aztán hogy felöltözteted, felteszed, körbeviszed, és akkor kéne egy főember is, mondjuk te pont főember vagy. Ugye, mert hát kb. Ez a helyzet. És körbe küldi a városba. Most bocsássam, egy picit kiegészítettem, de körülbelül ez az attitűd, nem? Tehát erről szól a történet, hogy a király a maga tudatlanságában így hidalta át ezeket a dolgokat. És akkor nagyon érdekes nekünk ezt olvasni, hogy tudjuk, hogy a Hámánnak mi volt a fejében. Annyi esze volt azért, hogy már nem hozta szóba az eredeti, felmérte a helyzetet, ugye az udvarban járatos volt. És amire elmondtam az egészet, az az, hogy nekem mindig az áll az eszembe, hogy ugye Márdokeus tudta, hogy miről szól a történetnek, hogy ott meg akarja ölni. Hát innen indult az egész Eszter könyv problémája. És gondoljátok el, hogy milyen az a kép, én a kép miatt kezdtem mondani, hogy ül a ló hátán a Márdokeus, ott a lónak a két füle, És a két füle között látja maga előtt menni azt a Hámánt, aki ott meg akarja jönni, és ott kurjongat a városba, hogy... Tehát az egy nagyon furcsa fordulat a történetben, nem? Na most ezt csak azért mondtam, hogy érdemes elképzelni élethelyzeteket, mert sokkal plasztikusabb lesz. Valahogy így lehetett, én úgy gondolom, hogy hát nehéz máshogy elképzelni. Most gondoljátok meg, hogy milyen lehetett, amikor József ülött nyilván van melyest megemelve a kormányzói székébe, és beállít a 10 bátyja, és rögtön azzal kezdenek, hogy nagy tiszteletet adnak, mint az álomban. Hát azért 22 év után, hogy az történt, ami történt, meg az ő hányattatása után, amiből 22-ből 13 év, rabszolgaság volt és börtönbeli rabság, hát valahol azért emberileg egy nagyon nagy válasz lehetett. Az elégtétel szót szándékosan nem használom, de nagyon nagy lehetett ez a tapasztalat Józsefnek, hogy mit érezhetett azok után, hogy megjárta ezeket a lelki kínokat, ugye először a halállal való szembesülést a kútban, aztán a rabszolgaságot, meg a börtönöket Egyiptomban, a tömlöcöt, és hogy mindezt egyedül. Az egy más kérdés, hogy Józsefnek azért volt valakie, amiről az előbb beszéltem, hogy ő nem volt egészen egyedül Egyiptomban. Emberileg egészen egyedül volt, de pont emiatt, amiről az előző pontban beszéltünk, ő megtalálta azt a valakit, akire támaszkodhatott. És én azt gondolom, hogy amikor ez a helyzet előállt az életben, hogy ott vannak ők, itt van ő, akkor ennek a helyzetnek a feldolgozásában, a megoldásában nagyon nagy segítség lehetett Józsefnek ez, az, hogy ekkor már ő Krisztussal járt valójában. Nagyon sok mindent érezhetett, meg érezhetett volna, hogy ide írtam az elégtételt is, hogy azért hány ember mondta volna azt, hogy hát azért 22 évet kellett rálni, de csak meglett. Ugye, hogy ott vannak, ott érdelnek előtte. Aztán egyszer emlékszem, Rezing János mondta, hogy tartott is erről alkalmakat iskolákban, gimnáziumokban, hogy tényleg ki mit gondol, ki mit tett volna, vagy mit tudunk elképzelni József helyében, sok ember mit tett volna. Hát szerintem biztos lett volna olyan ember, aki azt mondja, hogy annyira megveti ezeket az embereket, hogy ad neki gabonát, ezen nem múljon, hát van neki bőven, ugye egész Egyiptom az övé, aztán menjenek, és tulajdonképpen fel se fedi magát, mert ő már ezekkel nem akar semmit. El tudjátok ezt képzelni? Szerintem nagyon sok ember, és úri ember lett volna, nem? Mert nem bántja őket. Hát azt már is hozom szóba, hogy esetleg, bocsánat, deresre húzni, tehát valami fenyítékkel viszonozni azt, hogy itt sérelem érte, nagyon sok ember valamilyen módon bosszút állt volna. Az is egy lehetőség egyébként, hogy nem bántja őket, de nem ad gabonát, és elzavarja őket. Ez is egy lehetséges emberi magatartás. Tehát nagyon sok emberi magatartás lett volna, de minden egy a közös. Most a hangsúlyt erre hagyjam, hogy emberi. Ezek lettek volna az emberi reakciók. És Józsefnek nem emberi volt a reakciója. Hát igen, ide írtam, hogy bocsánat, hogy elvileg a nyakukba ugorhatott, hogy édes testvérek itt vagytok, de hát az meg egy kicsit ugye életszerűtlen lett volna, ezt mindjárt érezzük, hogy ez azért, bocsánat, csak így, mikor végig gondoltam a lehetőséget azért, de hát ez nyilván nem, hanem ehelyett valami más tett, és gyakorlatilag a történet erről szól. És én ezen a ponton hadd kérjek mindenkit, azt is, aki már olvasta és ismeri, azt is, aki ismerni véli, mert sokszor kiderül, csak ismerni véljük a dolgokat, és nem emlékszünk róla, hogy olvassuk már el a József történetét, annyira szép történet. Tehát az egyik legmeghatóbb pont, amire utaltam, amikor én sokszor könnyezek, amikor olvasom, amikor Júda odaáll József elé, a testvére, a szóvivő, a második lent jártukkor, amikor úgy látszik, hogy nagy bajban vannak, mert hát József kialakított egy nagy bajt nekik, ugye kívülállóként egy helyzetet, hogy tesztelje őket, próbálja tegye őket, és odaáll Júda, és a számára idegen embernek, mert ugye Egyiptom kormányzója és tolmáccsal beszél velük, elmondja azt, hogy nekik van egy közös titkuk, egy nagy vétkük, és hogy ezért van rajtuk ez az átok, és gyakorlatilag egy nyílt bűnvallomást tesz arról, amit ők tettek. És megindító, annyira, hogy ezen a ponton mondja azt József, hogy mindenki menjen ki mellőlem, bármint az egyiptomiak, tehát az emberei, és ott marad egyedül a testvéreivel, és hát akkor leplezi le magát, és mondja azt, hogy megszólal a zsidó nyelven, az azért nagyon érdekes lehetett, szívesen ott lettem volna, hogy én vagyok József, a ti testvéretek. Azt hiszem, a Raffaellónak van erről egy festménye, egyszer láttam, hogy hát ábrázolja, hogy nem az osztatlan öröm jelent meg a testvéreken. Meglepetés az volt, de öröm nem mindenkinek volt, mert ugye mindenkinek más volt az osztály része a tervben, volt, aki kitalálta meg, stb. Azért ők is átérezték azt, hogy itt nagy baj is lehet, mert hogyha ez József, hát az ő lehetőségei elég nagyok, elég végtelenek, és hát ugye emberileg gondolkodva rajtuk számon kérheti, ami történt. József azonban nem ezért tette, amit tett. Ő azt akarta felszínre hozni, hogy milyen lelkület van bennük, az a 22 évvel ezelőtti, vagy más-e. Ilyen próbákat tesz, hogy Benyámint lehozatja, nagy nehezen lehozatja magához velük, és akkor Benyáminnak nagyobb részt osztanak az ételből. Benyámin több ajándékot kap ruhaformájába, és figyeli, hogy mi a reakció. Kezdik megint azt, amit vele, hogy miért, meg irigykedni, meg esetleg torzsalkodni. És végül mondom, egy ilyen helyzetet alakított ki, ahol úgy érezték, hogy úgy sarokba szorulnak, ellehetetlenülnek, nem tudták, miért történik. Mi tudjuk, hogy valaki tudta a titkukat, és hát alakította a körülményeket, mert Józsefnek volt erre hatalma. De ez valami olyasmi, amit József tett, mint amit Isten is sokszor tesz velünk, erről beszéltünk megint az előző pontban, hogy Isten megenged olyan körülményeket, esetleg létrehoz, nem csak megenged, hanem kialakít olyan körülményeket, ahol próbára tesz bennünket. Próbára teszi a hitünket, aminek a segítségével nevel bennünket, és mi sokszor esetleg úgy érezzük emberileg, hogy de nekünk ez nehéz, és hogy miért teszi ezt. Most hagyj kérdezem meg, hogy szerintetek Józsefnek könnyű volt a testvéreivel következetesen ezt a dolgot végigvinni, amiről itt csak utalni tudtam? Iszonyú nehézetet visszatartani az érzéseit, főleg amikor meglátta Benyámint, az édesöccsét, tehát aki az édesanyjától maradt neki, ugye Benyámin szülésébe halt bele az anyjuk. És vissza kellett tartania magába, nem adhatta ki magát, és végigvitte az ő érdekükben. A Bibliában van egy vers, az már Jézus Krisztusról szól, azt mondja, hogy minden szenvedésüket ő is szenvedte, amikor vezette őket a pusztában. Tehát meggondoljuk azt, amikor az Isten nevel bennünket, meg nehéz életkörülményeken át vezet, mert hát erre van szükségünk, mint Józsefnél is láttuk, hogy akkor azt onnan fentről teszi, és neki könnyű, de mi szenvedünk. Ő szerető Isten, és aki szeret, az együtt szenved. Nem azért, mert akarja, nem azért, mert választotta, hanem abból következik, hogy szeret. Amikor mi a próbákban küzdünk és szenvedünk, akkor erőt adhat az a tudat, hogy az Isten velünk együtt szenved, mert fontosak vagyunk neki. József történetében ez is megfigyelhető ebben a helyzetben tanúságként. Ugye, hogy utaltam is rá, hát megijedtek és féltek tőle, de olyan szép, hogy bánik a testvéreivel, és annyira tapasztalt emberre van, és hát érett férfira. Nem tudom, emlékeztek rá, hogy amikor hazaküldi őket immáron leleplezve önmagát, feladva az inkognitóját, az apjáért, hogy hozzá kell, akkor mond nekik valamit útravalóként. Emlékszik rá valaki? Ide nyúltam, és... Igen, most jó. Igen. Hát, többet nem nyúlok oda. Jó. Bocsánat. Így van, köszönöm szépen, hogy valamelyikőtök mondta, hogy azt mondta, hogy az úton hazafele ne vitatkozzatok, ne háborogjatok. Mire gondolt? Mi szokott életszerű lenni ilyenkor? Mennek haza. Családi tragédia volt, jóra fordult. József nagyvonalú volt, nem bántotta őket, de 10 ember biztos, hogy elkezd osztozni, hogy kinek volt nagyobb a sara. Nem? Hogy én emlékszem, hogy te találtad ki. Nem, rosszul emlékszel, ő találta ki. Tehát ez egy tipikus élethelyzet, nem tudom, emlékeztek, hát ez egy nagyon ilyen, hát mondanám, hogy szép példa, de nem, az inkább csúnya példa, de jó példa erre, amikor Sault királyá választják, az Izrael első királyt, és azt mondják, kiderül, hogy a legkisebb törzsből, Benyámin törzséből való, és hát ugye nem így képzelték a nagy törzsek, mikor királyt akartak, és mondták, hogy ja, hogy ő. Hát akkor inkább ne is legyen király, ugye addig erőltették, az Isten azt mondta, hogy hogy, nem, nekik mindenképp legyen király, de nem azért a királyokat akartak, akkor inkább ne legyen király. És mit mond erre Saul? Egy csodálatos ember volt, azt mondta, hogy hát, hogyha nem, végül is meg tudok élni szántásból is, nem kell királynak, én ment haza szántani. Aztán, amikor kiderült, hogy Jábes Gilead komoly gondban van, hiszem ez volt az a zsidó város, amelyeket megtámadtak, akkor Saul szétküldte, hát volt vele két tökör, ugye szántott, 12 részre vágta a két tököröt, elküldte a 12 törzshöz, és hát azt üzente, hogy aki nem jön fel Jábes Gilead alá a táborba, hogy felszabadítsuk a városunkat, annak az ökrei így fognak járni. Hát ugyanek nem bírtak ellenállni ennek a hadba hívásnak, ez nagyon meggyőző módja egyébként arra, hogy embereket felkérünk a harcra. Oda mentek az izsidók, felszabadították a várost, és amiért idéztem, azt mondja, akkor megszólaltak hangok a győzelem után persze, hogy ki volt az, aki azt mondta, hogy Saul ne legyen király? Ez benne van a Bibliában. Ez tipikus, tehát nincs új a nap alatt, ezt Salamon megmondta, hogy mindig, ahogy forog a szél, úgy forog a kakas is vele. Tudjátok, van ez a szélkakas, hogy most ilyen helyzet van, akkor hol vannak azok kerén? És azt mondta, Saul, ma nem ölünk, mert meg akarták ölni azokat. Azt mondta, ma nem ölünk meg senkit, mert az Úr szerzett ma szabadulást. Ez az a nap, nem az a nap, és többi sem lesz az. Ugyanez volt félő, hogy a testvérekben lábra kap, ez a belső küzdelem és vitatkozás, és ezért mondta azt József, hogy ne, ennek nincs értelme, ezt ne csináljátok az úton. Bocsánat. Aztán kimondott egy nagyon komoly tételt, azt mondta, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem, de az Isten jóra gondolta azt fordítani. Figyeljétek meg, két dolgot mond. Az egyik azt mondta, hogy ti gonoszt gondoltatok. Azt mondta, ez kár szépíteni, tehát én se szépítem a valóságot, amit ti akartatok, az egy alávaló gonosz dolog volt, ti meg akartatok engem ölni. Az egy más dolog, hogy az Isten azt mondta, én ezt mindig csodálom egyébként, ezt csak itt mondani, hogy milyen jól illik ez az ő tervébe. És felhasználta az ő gonosz szándékukat, azt mondja, hogy ha már Egyiptom, ugye merők rabszolgának adták, akkor legyen kormányzó. Tehát a testvérek úgy mondta, hogy Egyiptomban rabszolgának transportálták, vagy hogy mondjam, Józsefet, és azt mondta, hogy hát ha már Egyiptom, az jó lesz, mert elég nagy ország volt, ugye az volt a korabeli Amerika, hogy így mondjam, a domináns, a nagyhatalom, és azt mondta, hogy akkor legyen kormányzó. Ugyan később akartam mondani, de már most hadd jelezzem, mert már utaltam Józsefre, hogy ki volt József Egyiptomban. A Mózes első könyve 40. fejezet 44. versében azt mondja a fáraó, amikor megbízza az álomfejtés után a hét bő esztendő előtt, hogy én vagyok a fáraó, azt mondta a fáraó, tehát ehhez ragaszkodik, hogy így mondjam, tehát én vagyok a fáraó, de te nálad nélkül senki se kezét, se lábát fel ne emelhesse egész Egyiptom földjén. Hát ez mondjuk olyan hatalomszámba megy, nem? Tehát ez már azért, tehát hogy valaki egy ekkora országban ezt a totális hatalom, tehát magyarul azt mondta a fáraó, hogy ő a címzetes, hogy így mondjam, József pedig a totális hatalmat gyakorolja. És azt mondta a József, még egyszer mondjam, hogy ti nektek a szándékotoktól ez távol állt, ami történt. Ti pont az ellenkező, ti gonoszt akartatok. Az egy más kérdés, hogy az Istennek hatalmában áll ekkora fordulatokat létrehozni az emberek életében. És azért ennyit hadd mondjak nektek, hogy ha van, és ez nem szerepel az alcímek között, de ha van a József történetének nagy tanulsága, akkor az az, hogy az Istennek mekkora a hatalma minden egyes ember életében. Azt mondja, hogy az emberek gonosz gondolhatnak, az Isten jóra gondolja azt fordítani. Olyat is olvasunk a Bibliában, hogy az Isten az ember ellenségét jó akarójává tudja tenni. Tehát meg tudja fordítani egészségedre a körülményeket, a lelki világot, emberek lelki világát. Az Isten mindent és mindenkit eszközül tud használni. Ugye van egy ilyen igehely, hogy semmit sem tehetünk az igazság ellen, csak az igazságért. Hogy így mondjam, a testvérek azt mondták, hogy na meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból, és toltak egy nagyot a szekéren abba az irányba. Ugye az álmok jelen. Nem így gondolták, nem akarták, de az idő mit igazolt. Ugye azt szoktam magamban mondani, tudománytalan, de elmondom, hogy ha nem adják Egyiptomba rabszolgának, akkor emberileg nem tudjuk elkezdeni, hogyan kerüljen magas polcra József, nem? Tehát gyakorlatilag nem volt alternatíva, mintha szükség lett volna erre az Isten tervében, ami nyilván nem igazolja azt, amit tettek. Ez tovább is vezetne a harmadik pontunkra. Bocsánat, még egy kis türelmet kérek, kicsit később is kezdtünk. De van még egy olyan bosszú motivum a József történetében, amire ritkán figyelünk, én is nemrég figyeltem fel rá. Milyen bosszú maradt még ki, amit József megtehetett volna, lett volna rá oka, hát a hatalmát már nem illusztrálom tovább, azt már láttátok. Kin nem állt bosszút József? Egy hölgyre gondolok. Hát így már könnyű, persze. Köszönöm. De jó, köszönöm, nem azért, Potifárné. Ugye tudjuk azt, hogy Józsefnek a helyzete a Potifár házába emberileg stabilizálódott. Ez azt jelenti, hogy azért élhető volt, rábíztak mindent. Tehát ő volt a menedzser, a gondnok, vagy nem tudom, minek mondjam. Emberi számítás szerint jó kilátása volt arra, hogy teljes természetes halállal, meg idős korába, tehát nem a rabszolgaságba fog belehalni, hogy így mondjam. Nyilván ez távol van, attól, hogy majd nagy hatalma lesz, meg meghajolnak előtte a testvérei, de azért sokan azt mondták volna, hogy hát ha már más nem, akkor legalább a Potifárnak hagyd legyek a legfőbb hát csicskása, vagy ilyen, nem is csicskása jó szó, tehát a menedzsere. Bocsánat, nem találtam a jó kifejezést. És amikor beáll úgymond az élete, akkor egy új fordulat következik, mert a Potifár felesége szemet vet Józsefre, ez nehéz másról, sőt ez még egy finom kifejezés volt, és József elutasítja, ami azért nagyon fájdalmas a másik fél részén, mert van egy komoly társadalmi különbség köztük. Úrnő, meg rabszolga, meg hát a sértett női önérzet úgy, hogy hát ő közeledne, vagy keresné meg, vagy ajánlaná fel magát, nem tudom, hogy mondjam szépen. És hát mi történik az elutasítás nyomán? A nő bosszút áll Józsefen, tudjuk jól. Bosszút áll, milyen módon? Hát intrikus módon. Ugye József, mikor elmenekült a nő elől, kénytelen volt a köpenyét otthagyni, mert a nő annyira kapaszkodott bele, és a nő a sztorit, ahogy mondják modern nyelven, előadja fordított felállásba. Az olyan Potifár, és bepanaszolja, hogy hát, hogy ez a héber rabszolga, hát még jó, hogy én erényes nő vagyok, majdnem rám betette magát meg ugye a kezét, és hogy, de itt a bizonyíték a kezembe, hogy ennyit sikerült, ugye meg kiáltottam, akkor elmenekültem, és itt a bizonyíték. És ezzel a tényállással vádolta be, és Józsefet el is ítélik, ugye, nem tudom, hogy tudjátok, régen, amikor a Titen mentek még adások, és a János sokat vetített illusztrált, én ott láttam egy nagyon jó metszetet, vagy a Lukasz Kranaché, vagy a Lukasz van Leiden, eszem ők csináltak ilyet, nagyon szép a metszet. Azt a pillanatot ábrázolja, amikor a nő ilyen kicsit ilyen pukedézve, egy letérdel, és oda tárja a bizonyítékot, a tárgyi bizonyítékot a Potifár elé. A Potifár megáll, és teljesen máshova néz, és ugye az eget kémleli, és úgy hallgatja. És ennek mindig az az érzés, amikor látom ezt a részkasztot, hogy Potifárban mi olyasmi lehet, hogy nem szakad le. Tehát, hogy... De megmondom miért, bocsánat, ne értsetek félre, ezt nem azért mondtam, hogy mosoly legyen, tényleg. Körülbelül ez van, mert megmondom miért, hogyha Potifár egy pillanatig elhiszi Józsefről azt, amit a nő állít, ha rabszolga ilyetben próbálkozott volna, azt nem tömlözbe zárják, azt felnégyelik, meg felakasztják, meg megölik. Tehát egy biztos, hogy azzal, hogy Józsefet életben hagyták, hát nem mondhatta azt országvilág előtt, hogy hát könyörgöm, ismerem a feleségemet, tehát hazudik, ez van. Hát, mert ugye ez lett volna a másik alternatíva. Most ehhez képest egy ilyen kompromisszumos megoldást kötött a Potifár, hogy hát ezt nem mondhatta, hogy itt nem volt semmi, sőt ez nem igaz, hát jó, hát akkor volt valami, na jó, akkor zárjuk tömlöcbe, de hát ebben benne volt, aki akkor is kortárs volt, hogy tehát nem. Tehát magyarul nem hitte el a vádat, de valamit csinálnia kellett ugye a társadalmi rang miatt. És számomra ezért egyértelmű, hogy ez a Lukasz Kranach, vagy Lukasz van Leidenvére metszet is ezt mutatja, hogy Potifár úgy elréved valahova, tehát a nő itt beszél, ő pedig néz valahova máshova, és gondolom, bent sok minden lejátszódik a lelkébe, tehát régi ismerősök voltak, és az a lényeg, hogy József megint, figyeljétek meg, nagyon érdekes, hogy megint életben marad. Tehát romlanak a feltételei, mert megkülönböztetett rabszolga státuszban volt, az szinte nem is volt már rabszolga, mi ő volt. Hát az önrendelkezés jogát tekintve, igen, de a körülményét tekintve nem. És most megint zuhan egy nagyot az élete, de megint nem hal meg, csak még kilátásnál lesz, mert tömlöcbe kerül, börtönbe kerül József. Viszont olyan különösek a fejlemények, hogy egy kicsit megismétlődik ugyanaz, mint a történet elején. Tehát, mint hogy egymásban lenne ágyazva. Testvérek gonoszt akarnak, és eladják, gonosz szándékuk van, eladják rabszolgának, az Isten kormányzót csinál belőle. Az asszony bosszút akar állni, szerintem ő azt hitt, hogy meg fogják ölni Józsefet, de hát amit elmondtam, hát ez a tény, és valószínűleg ez az ok, amit elmondtam. József nem hal meg, viszont tény, hogy börtönbe kerül. De a börtönben mi történik, akik ismerik a történetet? Találkozik a fáraó két főemberével. Álmot fejt, és utóbb ez a történés a kulcs ahhoz, hogy ő kijusson, emberileg ez a kulcs, hogy kijusson a börtönből. Tehát a nő akarat ellenére, ő is tolt egyet a József szekerén, nem? Ha már az előbb így mondtam, hogy hát ő nem így gondolta ugyan, de ez lett belőle. Ennek ez az egyik tanulsága, hogy a gonosz emberek nem érték el a céljukat, a másik tanulsága pedig az, hogy József oldaláról nézve, vagy a mindenkori szenved oldaláról nézve, mi nem értjük, miért történnek nehézségek az életben, de sokszor az olyan, hogy a nehézségeken át vezet az út a következő magaslatra. Aki túrázik köztetek, ugye valaki mondjuk van egy hegyen, lát egy másik hegyet még magasabb. Hogy lehet oda feljutni? Hát előbb le kell menni a völgybe. Tehát csúcsról csúcsra nem lehet menni egyenesen. Az élet ugyanilyen, hogy vagy valahol, az Isten azt mondta, hogy de magasabbra akarlak vezetni. Csak most egy kicsit le kell szállni, és nehéz lesz, és utána újra fel. Látjátok ezt a görbét a József életében, hogy indul Jákob fiaként, aztán majdnem meghal rabszolga, lesz egy kicsit javul a helyzet a Potifár házában, aztán a nő bemártja, bevádolja, akkor rab lesz, de semmilyen más módon, emberi számítás szerint, amit látunk, nem alakulhatott volna ki az a szituáció, hogy a fáraó álmot lát, És akkor a főpohárnoknak bevillan az emlék, és azt mondja, hogy hú, hát ezt ő elfelejtette, pedig hogy kérte a József, hogy ne felejtse el. És akkor mondja a fáraónak, hogy hát ő tud valakit, aki ezt meg tudná fejteni. És azt írja a Párigai és Proféták című könyv, nagyon bántotta a lelki ismeret, hogy ő elfelejtette Józsefet, a jótevőjét, aki megfejtette az álmot, és állítólag nagyon beajánlotta a fáraónál, hogy ez egy nagyon, nagyon kiváló ember. Tehát próbálta kompenzálni mindezt, hogy a fáraónak a figyelmét felkeltse, és hát tudjuk, hogy a fáraó látta az álmot, József odament, és hát ez egy érdekes napja lehetett Józsefnek. Én olvastam ezt a könyvet újfent, az Isten küldött egy embert, nem tudom, ismeritek, ugye ez az egyiptomi fej van az elején. Magánvélemény, de elmondom, hogy szerintem Ellen White művein kívül ez a legjobb könyv, amit én ismerek, én úgy gondolom, ami a Bibliát tárgyalja. És amikor azt olvastam, hogy felmerült bennem, hogy ti gondolkoztatok már ezen, hogy azért József mit bírt ki úgy, hogy látja az álmot, és akkor átéli ezt, amiket nem ismétlek el megint, átél. Az utolsó állomás az, hogy a főpohárnoknak megfejti az álmot, és azt kéri tőle, hogy mondja, hogy ártatlanul hozták ide, nem tehet semmiről, szóljon már egy szót az érdekében. És úgy elképzeltem emberileg, hogy várhatta szegény, hogy jó, hát aznap nem fog szólni a pohárnok, hát örül, hogy visszakerült a hivatalába. Másnap se, jó, az még belefér, egy hét is belefér. De ott múlt az idő, amit mi nem tudunk, mert nem írja a Biblia, hogy mi lehetett két hét után, két hónap után, egy vagy két évnél is több eltelt, mire a fáraó álom jött, hogy Józsefnek ez milyen, ez olyan, az Ábrahámnak az ígéret, hogy 75 évesen megígérik, már nem fiatal, hogy majd fia lesz. Csak még egy kicsit várni kell, ugye? És akkor 25 évvel később születik meg. Hogy milyen az, amikor az embernek a hitét próbára teszi valami. És Józsefnél is ez történt, hogy akkor elfelejtett, hát csak szólna. És akkor egyszer csak, bocsánat, jönnek hozzá, hogy gyorsan fiú, borotválkozzál, mert menni kell a fáraóhoz. Ugye? Egyik reggel fel kell, és akkor mondják, hogy a fáraónál van, bocsánat, ugye modern nyelven ott van jelenése, tehát hogy oda kell menni. És nagyon érdekes ez a nap, mert este már nem kell visszajönni. Ugye, de ezt ott nem tudja még a tömlözbe, tehát estére közli vele a fáraó, amit felolvastam, emlékeztek rá, hogy én vagyok a fáraó, de te nélküled senki, se kezét, se lábát. Azért ez egy nagyon érdekes nap karrier szempontjából, nem? Tehát a tömlözből kormányzónak. És az ember nem tudja, hogy az életében melyik lesz az a nap. József se tudta, erre nem vonatkozott álom, hogy na most már lehet beleélni magát, vagy készülni. Ő neki hitben késznek kellett lenni mindig, és jött az a nap, ő se tudta melyik. Felébresztették, felkeltették, meg hát nem tudom, nem reggel, amikor jöttek a fáraó emberei, vitték, és estére ő Egyiptom ura. Hát nagyon érdekes érzés lehetett, nem? De tudok még valakit, akinek még érdekesebb érzés volt. A Potifár némit érezhetett, nem? Hát ezért kezdtem elmondani, ezen sokáig nem gondolkoztam egyébként, hogy az érdekes érzés lehetett, nem? Hogy hát először nem ölette meg az úr, csak tömlözbe záratta, aztán elmúlt egy jó pár év, és akkor egyszer hallja a nagy hírt, hogy ez a zsidó gyerek, ez a héber gyerek, ez elég sokra vitte, hogy így mondjam, tehát ő lett a kormányzó, és azért tehát én talán is gondolkoztam, amikor jött a házatot, hogy nem mirigylem a Potifárnénak azt a pár napját, amíg el nem dőlt, hogy mi lesz, mert hát azért, amit ő tett, az egy ritka nagy gonoszság volt, ők ketten tudták, mi az igazság. Ott egyébként nem voltak ilyen demokratikus bizonyítási eljárások, meg ilyen tanúvédelem, meg ilyesmi. Tehát József helyzetben volt, ő simán, tehát a hatalomnál fogva büntethetett volna. Ő azt állítja, hogy ez történt, ami egyébként történt, simán. És a József nem tette meg. És ezt erre azért tettem hangsúlyt, bocsássatok, hogy erre elkanyarodtam. Ezt sokszor kifelejtjük, hogy milyen nagy dolog, hogy a Potifárné nem állt bosszút. Pedig lett volna rá oka is, úgy tetszik indítéka, hatalma, és nem tudom, a nőbe aztán valami ennek a nyomán lejátszódott, de ha emlékeztek rá a kísértéskor, amikor jön a nő az ötletével, akkor József azt mondja, hogy hogyan cselekedhetném ezt a nagy gonoszságot az Isten ellen, meg az én uramat, Potifár, és hát hogyan tehetni ezt, mindent rám bízott kivéve téged. Tehát próbálta ébrezgetni a nőnek az erkölcsi érzékét, hát tudjuk, hogy nem sikerült, tehát nem ért eredménye, nem sikerült, de nem tudom, hogy esetleg az, hogy ő nem állt bosszút, vajon mit hatott a nőnek a lelkébe, vagy milyen ember az, aki végül ezek szerint nem állt bosszút ő rajta, vagy hát én rajtam az ő szemszögéből nézve. Annyit hadd mondjak röviden és lassan befejezéshez érkezünk, hogy nem tudom, mi mennyire tudjuk feldolgozni a minket ért sérelmeket. Irigylem Józsefet, és példának állítom elétek is a Biblia, és nyilván ezért állítja elénk. Én azt gondolom, hogy Józsefnek az is sokat segített, hogy ő az Istentől elétárt jövőre függesztette a tekintetét, és nem az embereket nézte. És az emberekről kiderült, mi már tudjuk, itt levontam a tanúságot, hogy ugyan jót nem akartak, de mindegyik annak a jövőnek az útját egyengedte. Szándéka ellenére, tudtán kívül és akarata ellenére mindegyik azt egyengedte, amit nem akart volna. Ez a látásmód az biztosan segített neki, és azt gondolom, hogy nekünk is arra van szükség, hogy ne ápoljunk, ne hordozzunk magunkban sérelmeket, indulatokat. Nagyon fontos, hogy alapból, hogy dolgozzuk fel. Erre volt az egyszeri szerény jó példám ezzel a srácsal, hogy nem kell felfortyanni már az elején. Van egy nagyon jó tanács, ezt is hadd idézzenek, a seregben volt egy szálló, igen, nálunk a századnál legalábbis. Nem tudom, Józsiéknál volt, együtt voltunk katonák, csak nem tudtuk még akkor, nem ismertük egymást. Ő a második zászlóba szolgált, én az elsőbe. Nálunk volt egy ilyen mondás, hogy ne háborog, nem vagy te tenger. Nálatok is volt? Egy laktanya volt ez, akárhogy is veszem. De oda meg, hogy akkor mondták egymásnak, hogy olyan ne háborog, nem vagy te tenger, mert mindig valaki óbégatott, hogy leintették, nem vagy te tenger, ne háborogjon a tenger. Ez egy nagyon nagy igazság szerintem, hogy nem kell nekünk mindig dohogni, meg háborogni. Szerintem, ha az elején megfogjuk az indulatot, sokkal könnyebb utána végleg győzelmet aratni rajta, mint hogy beleéljük magunkat valami sérelembe, úgy belénkig, és akkor utána ki tudja, hogy hogyan hunyunk ki, de hát ez már inkább a Józsi szakterülete, szerintem ebben nem megyek bele, eredeti szakmája szerint. Egyetlen igét idéltem magamnak, nem tudtam mondjam, vagy nem mondjam, mondom, van egy ilyen ibibiai tanács, hogy magatokért bosszút ne álljatok. És a bosszú az nem csak ilyen vérmes bosszúra utal, vagy vérbosszúra, hanem arra, hogy nem kell mindig mindenért elégtételt vennünk. El kell viselnünk úgy, ahogy van nagyon sok mindent az életben. Gyorsan a harmadik pontra térek, erre már igazán röviden, csak bocsánat itt a csúszásért. Az volt a harmadik kérdés, hogy le tudjuk-e tenni Isten kezébe az életünket és az egész életutunkat. Egy kicsit az eredője különben az előző kettőnek, utóbb gondoltam bele én is, mert ha az előző kettőt jól megértjük, akkor talán erre könnyebb azt mondani, hogy le kell, hogy tudjuk tenni. Én nem gondolom, hogy könnyű letenni, azt nem állítanám, inkább nehéz, de nincs jobb megoldás. Van egy nagyon szép, White idézet, nem írtam ki, csak most jutott eszembe, ezért próbálom idézni, nagyjából tartalmilag pontosan, hogyha mi is kezdetből látnánk a véget, ahogyan az Isten, akkor... Mi is belátnánk, bocsánat, ez egy két idézet keveredik bennem, hogy mi sem vezetnénk más útvonalon az életünket, mint ahogyan ő. Tehát az a különbség köztünk, hogy ő sokkal többet tud meglát, mint mi, és az ő helyzetéből tekintve mi is ezt ítélnénk optimális életútnak, bármennyire kellemetlen is, amin vezet bennünket. Igen, ez az egyik idézetnek a tartalma legalábbis. A másik pedig az, igen, azzal keveredtem, hogy vaj, ha mindenki belátná, hogy nem képes élete kicsiny hajóját biztonságosan a kikötőbe kormányozni. Ez nagyon szép és nagyon igaz idézet. Kell a segítség. Kell a segítség, csak nagy hátrányunk az, hogy mi okosok vagyunk. Már olyan értelemben, hogy ahogy nem kéne. Volt a héten egy biblia köröm. A pátriárkákat olvassuk sorra. Hárman voltunk a körön. Egy idősebb atyafi, egy nálam valamivel idősebb hölgy, aki hát most járok a gyülekezet, egy nagyon aranyos nő, meg én. És az Izsák házassága volt a témánk. Meg is beszéltük az elején, hogy mi miért olvassuk ezt el, hát azon a koron már túl vagyunk, de nagyon tanúságos volt, ezért másfél órára nyúlt a bibliakör, mert annyi jó dolgot beszéltünk át, és az volt bennünk, hogy kár, hogy a fiatalokkal ezt nem tudjuk megosztani, hát erre tessék, most itt vagyok, és csak elmondom nektek röviden, hogy olvassátok el az Izsák házasságát a Pátriárkák és Profétákból, ott leírja azt, hogy a régi világban ez nem volt ritka, ami Izsákkal történt, hogy nem az érintett választott, hanem az érintettnek a szülei döntöttek a pár kapcsolat felől. Tudom, hogy ez eretnek gondolat ezen a helyen ilyet kinyilvánítani, de én csatlakozom a Pátriárkák és Proféták eretnek gondolatához. Nem azért, mert most már ennyi idős vagyok, tehát félreértés ne essék, nem ez az oka. De az emberek is élettapasztalattal rájön arra, hogy ebben sok igazság van. Az okosok vagyunk, azt úgy értettem, hogy az ember általában, amíg az életnek nem éli át bizonyos dolgait, megint hadd csatlakozzak a délelőthöz, mert figyeltem, ugye a Józsi azt mondta, hogy ha valaki fiatal, még talán nem gyötri úgy a bűntudat, ugye valami ilyesmi volt a lényege, de aztán idővel azért megjelennek komoly tényezők a lelkünkben, és akkor fel is írtam magamnak a beszélgetéshez, hogy tehát beszéljünk el, hogy ez korfüggő a bűntudat. De van igazság benne feltétlenül, tehát én pont azt akarom mondani, hogy ugyanez a bölcsességre is igaz, hogy azért ahhoz kell életidő, élettapasztalat, önmagunkkal kiábrándítóak, másokkal esetleg pozitívak, hogy az ember rájön arra, hogy az élet összetettebb, mint gondolná. És hogyha valakinek megadatott az, mint Izsáknak, hogy istenfélő apa meg anya van, és nem a pénzhez alapon akarják házasítani, ami szokás volt azért a mi társadalmunkban, és itt még nem is olyan rég, hanem a gyermeküket ismerve, az érdekeit szem előtt tartva, plusz egy másik ember érdekeit is szem előtt tartva, aki a társa lesz, és a boldogságukat szem előtt tartva felelősen döntenek, és ők már tudják, hogy az élet az több, mint a külcsín, hogy szép legyen az a lány, meg jól épül legyen a legény, hanem össze is kell, hogy íjjenek, meg egymással hát, egységet kell tudniuk alkotni, akkor lehetséges az, hogy jobb választások születnek, mint a közvetlen választás során. Én megkockáztatom. Erre nem voltam felkérve, tehát ez nem része a felkérésnek ez a téma, de ha már itt vagyok, meg ha már érintjük. Ugye az a kérdés, hogy le tudjuk-e tenni Isten kezébe az életünket, az egész életutunkat? Hát ennek nagyon fontos része a házasság. Nem azért, mert fontos a házasság, azért, mert döntő. Tehát a személyiségfejlődés döntő meghatározza legtöbb esetben a házastárs. Olvassátok el a Szodoma pusztulása című fejezetet, ott leírja, hogy Lótnak a felesége nem volt hívő asszony. Lótnak a felesége nem volt hívő asszony. Lót hívő maradt, egyedül a családban a körülmények között, de nem ilyen lett volna az élet, tudja, hogyha a felesége hívő asszony. Ez egy nagyon fontos kérdés. És még egyszer hadd mondjam, hogy nagyon nagy kihívást jelent egy ilyen fontos döntést átengedni másnak. Gondolj meg, Izsák átengedte az apjának, az apja viszont nem tudott elmenni Háránba. Végül kiválasztott, emlékeztek rá? Egy Elizeus nevű szolga, de istenférő szolga. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy Izsáknak jó sikerült a házassága, vagy nem? Jó sikerült. Honnan tudjuk? Mert mikor letagadta a feleségét, azon kapták őket, hogy igen, olyan szépen írja a Biblia, hát az enyelgés az olyan, hát szóval biztos jó volt az a házasságnak. Nem? Tehát olyan szépen, de úgy értem, hogy jól fogalmaz a Biblia, mert olyan visszafogottan, finoman, de benne van az, hogy azért szerethették egymást. Mondhatom azt, hogy kívánhatták egymást. És akkor nem akkor kerültek össze, bocsánat, félretés ne essék. Itt azért az előbb nem mondtam ki egy fontos tételt, mert ugye sokan esetleg itt, hát nem tudom, ilyen csengő frázba ülnek, hogy miket mondok, hogy miket találok ki én, de mondom, nem én találom, én idézem a gondolatot, tehát feltétlenül van, hogy hát nehogy már, milyen házasság lenne abból, amikor nem én döntök. Én azért olvastam azt, meg ez a logikája, hogyha jó alaposan körüljárták, akik ismerik őket meg az életet, az egy jobb alapvetés egy házasságnak, és mondjanak ilyet, hogy megjön közben a szerelem. Olyan van, de olyan sok van, hogy nagy szerelem van az elején, aztán elmegy. Nem? Tehát olyan lehet, hogy megjön, de olyan, hogy elmegy, olyanból sokat ismerünk. Tehát nehogy azt higgyük, hogy az a biztos döntés. Bocsánat, ezt nem feszítem tovább, magánbeszélgetéseket vállalok az előadás után. Megkövezést nem vállalok, ha valaki nagyon felháborodott volna. De ezt el akartam mondani azért, mert egy eklatáns példája annak, hogy mi mit tudunk letenni az Isten kezébe. De Izsák ezt le tudta tenni. És megint azt mondom, ezt kimondani, hogy nem járt rosszul, nem volt rossz döntés, nem hiúsult meg, és nem csalatkozott, szerette azt a nőt, és ez egy igazi kapcsolat lett, és kitűnt, hogy valami szemrevaló kánánit átveszel, milyen tragédia lett volna belőle. József is le tudta tenni az életét az Isten kezébe. Nem tudom, elég frissek vagyunk, én tudnék magamnak most egy ellenvetést mondani. Hát, hogy könnyű volt neki letenni, hát hány választása volt, nem? Csak frissen, délután van, de frissen. De megcáfolom az ellenvetésemet. Az igaz, hogy sok országban nem utazhatott volna el, mivel rabszolga volt. Sok választása nem volt, de egy választása volt. Az mindig van az embernek. Az a választása, hogy feladja és megtagadja azt, amiben addig hitt. Ha az Isten ennyi év után sem tudott többre juttatni, mint a tömlöc aljára, most bocsánat, hogy ilyet mondok, de ez egy emberi gondolat lehetett volna a tapasztalatok alapján, akkor mire várok én itt? Hát az egyiptomiaknak jobban megy a soruk, mint nekem. Volt olyan izraelita király, aki elhozatta a szíriaiak oltárának a mását, mert azt mondta, hogy legyőzték a csatába. Tehát nem úgy gondolkodott, hogy esetleg az Isten nem tudott velem lenni, mert én akadálya voltam. Ha ők nyertek, az ő oltáruk a nyerő, akkor lemásoltatta magának. Volt ilyen király később Izraelben. József is gondolkodhatott volna úgy, hogy én itt őrzöm a lelki, testi tisztaságomat, az erényeimet, az Istent várva, és az Isten meg hát gyakorlatilag megengedi, hogy mi történik velem, és oda dobhatta volna a lovak közé a gyeplőt, hogy bocsánat, én felcsapok egyiptomiak. Tehát úgy értem, hogy a hitemet feladom, az életfelfogásomat, az életformámat, az elveimet, nem tette meg. Volt választása Józsefnek? Ez egy reális választás, mert sokan ezt választották volna. És ő sem választott mást, ő is kitartott az Istenet, ahogyan Izsák. Én azt gondolom, hogy a mi nagy próbánk is az, hogy a mi magunk idézőjebe kis életében, nekünk az a nagy élet nyilván, de hát a József nagy történetéhez képest, mondom meg a nagy ívekhez képest, amiket bejárt, kis történetében, kis életében, rá tudunk-e hagyatkozni az Istenre. Ehhez persze bizalom kell, és megint visszakanyarodok a délelőtti órához. Nem volt megbeszélve a József tanúrás, csak hát nagyon egy irányba hatnak. Gondolom, talán sem értem ezek a dolgok, hogy ahhoz, hogy valakire ráhagyatkozok, azért ahhoz ismernem kell. Ahhoz bizalom kell pontosabban, a bizalomhoz meg ismernem kell. Viszont az Isten azt mondja, hogy tegyetek próbára engem. Tehát egyszer sem mondja azt, hogy vakhitet akar. Azt mondja, hogy nem várom tőle, tehát honnan is lenne. Adj egy esélyt nekem, tégy próbára. És én megmutatom, hogy vagyok, megmutatom, hogy szeretlek, megmutatom, hogy van hatalmam. És az már onnantól a mi felelősségünk, hogyha mi még a próbatétel lehetőségét sem adjuk meg az Istennek. Gondoljátok meg, hogy ő elkészítette az utat az üdvösség felé mindnyájunk számára. Nagyon-nagyon-nagyon komoly áron tette ezt meg. A terv lefektetése is hatalmas szerintem. Maga a terv. A megvalósítása pedig, hát az ugye szavakban nagyon nehéz önteni, amit értünk tett, amit a történelem során értünk tett, amit Jézus Krisztus a földi élete során értünk tett, amit az utolsó napján értünk tett, amit szenvedett értünk. Az Isten mindezt átgondolta, elszánta magát, végigvitte, utat nyitott nekünk az üdvösség felé. Azt olvassuk, hogy elkészítette a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Ilyen tervező típus az Isten, én úgy látom, gondoljátok meg, hogy ránk nézve is személyre szabott tervei vannak, azt mondja. Bekalkulálta a talentumunkat, ismeri a hibáinkat, a jövőbeli tévedéseinket, rossz lépéseinket, de be akar építeni minket a tervébe. Gondoljátok meg, hogy tud az építkezni meg tervezni, aki mondjuk a József bátyjainak a gonosz indulatát ilyen remekül be tudta betonozni a karrierbe, nem? A potifárné bosszúját azt mondta, hogy azt is fel tudom használni. Nem lehet olyan követ adni az Isten kezébe, ami ne illene valahol a terveibe. Ez csodálatos, hogyha belegondoltok. És minden kész nála, megvannak a tervei ránk nézve is, és rajtunk áll, hogy megragadjuk-e az alkalmat, illetve megadjuk-e neki az alkalmat arra, hogy megmutassa nekünk, hogy mi a dolgunk, és hogy hol helyez el bennünket. Én azt gondolom, és ezzel zárnám a mondandómat, hogy ő mindent megtett. Az üdvösségünkért is, az életünkért, a boldogságunkért, ő már többet nem tehet. Minden más rajtunk múlik. Készek vagyunk-e, képesek vagyunk-e megtenni azt az egész kicsiny dolgot, mindnyájunk életében az nekünk nagy nyilván, mert meg kell tagadni magunkat, a természetünket le kell győzni, de ahhoz képest, amit ő eddig értünk elvégzett, az egy kicsiny dolog, hogy ezt tudjuk-e, akarjuk-e, képesek vagyunk-e. Ha igen, azt mondja a Biblia, hogy itt ebben a föld életben békességet nyerünk a lelkünkben, nagy valószínűséggel boldogságot, akármilyen próbák is jönnek, de boldogságot az életünkben, és végül pedig az örök életet, és ezt a Biblia állítja, és nem én. Ez egy nagyon komoly állítás. És én azt kívánom, hogy ezt minél többen tapasztaljuk meg. Szeretnék veletek egy ilyen szemináriumot az örök életben eltölteni. Az Isten adná meg, hogy így legyen. Amen. Kegyelmes mennyei jó atyánk, szeretnénk együttesen megköszönni neked József történetét, azt, hogy te jónak láttad ezt a Bibliába belefoglalni, és azt is, hogy a te bölcsességed szerint jártál el az ő életében, és a te jóságod szerint. Köszönjük, hogy ma is megérthettük azt, hogy amikor nehéz körülmények, csüggesztő körülmények nehezednek a lelkünkbe, és tornyosulnak fölöttünk, akkor lehetséges, hogy te éppen a kiutat, egy sokkal magasabb rendű tapasztalat megélését készíted elő az életünkben, ugyanúgy, ahogy József esetében is történt. És köszönjük azt is, hogy ez a történet arról biztosít bennünket, és olyan látványosan bizonyítja a mi számunkra, hogy a legelszántabb emberi rosszindulat, gyűlölködés és bosszúvágy sem képes keresztezni a te utaidat. Amit te József felül elgondoltál, azt meg is valósítottad az ő életében, és az emberi ellenkezést is a te céljaid szolgálatába tudtad állítani. Hisszük azt, hogy mi velünk is ugyanolyan konkrét elképzelésed, terved és célod van, mint Józseffel, akkor is, hogyha ezt nekünk nem adtad tudtunkra külön-külön álomformájában. És azt is hisszük, hogy a mi életünkben is ki tudod védeni a gonosz támadásokat, az ellenkezéseket, és hogy egyedül csak mi magunk lehetünk azok, akik a te utaidat keresztezhetjük és meghiúsíthatjuk. Kérünk, segíts, hogy ez ne legyen így. Kérünk, mindnyájunkat vezess a te szent lelked által, hogy vágyjuk megismerni a te akaratodat, amennyire azt kijelentetted a mi életünkre nézve. És amikor nem értünk valamit, vagy egy olyan szakaszon halad át az életünk, amit nem értünk igazán, akkor tudjunk türelemmel várni, ahogyan József is várt, és hisszük, hogy az idő, mint mindig, téged fog igazolni, és a te irántunk való jóságodat és szeretetedet. Segíts kérünk ennek a fényében élnünk, külön-külön is, amikor elmegyünk innen. Azért pedig külön is kérünk, hogy amikor most hazaindulunk, egyesek igen hosszú útra, mindnyájunkat te kísérj a te angyalaid révén, a te gondviselésed révén, és oltalmazz bennünket. Köszönjük az egész napot, amit együtt tölthettünk, a te áldásod kísérjen el bennünket, kérünk egyen-egyenként. Amen.